köszöntöm a szokatlanul nagy létszámban megjelent hallgatóságot, külön a kedves előadónkat, Markovec Dánielt, és öröm tapasztalom, hogy a HT egy régi adósságát törleszti ezzel, nevezetesen a leghatékonyabb médiának, a televíziónak a történetéből vesz elő olyan aktuális és időnként nosztalgikus elemeket, amiket ritkán látunk pontosan a televízióban, annak ellenére, hogy a műsor előállítók bőségesen kínálják a saját tapasztalatukat. A műsor szolgáltatók már és a továbbítók már sokkal szerényebbek, és egész ritkaságtába kerül, hogy ilyen témájú előadás akár itt, akár máshol előfordul. A előadásnak megkapott tájékoztatója olyan gazdag anyagot tár fel, hogy őszinte kíváncsisággal és mi nosztalgiával próbálom követni ennek az előadását, mert én az abban felsorolt mondatok mindegyikéről szívesen hallanék egy egész ilyen előadást, de az, hogy valaki a vállalja azt, hogy az analóg televíziózástól a digitálisig, a műszakitól a gazdasági megfontolásig, hálózattervezeti tervezés és berendezés ismertetés, vagy építőlem ismertetés is magára vállal, ez egy nagy vállalkozás. Lássuk! Köszönöm, kérlek szépen, hogy próbálj ebbe a, nem tudom, egy-másfél odába telepítőkolni ezeket. Utána kérlek mindenki, hogy a kérdéseket lehetőleg utána az előadásokat legyünk. Persze, nagyon ki van zárva, akkor közben is lehet. Köszönöm. Látás.
Köszönöm szépen én is, és köszönöm a kedves kollégákat, és megértem én is a meghívást előtt. Hát igen, nem volt egyszerű a téma, amit Bozók is kérdezte tőlem első alkalommal, hogy hát tartanék én egy előadást. Az adás technikáról, hogy belegondoltam, hogy ez az elég széles spektrumot ölel föl, elég nehéz feladatom ez, de megpróbáltam vele, ebből is éppen elíteni a digitális közvetlen televízió. Úgyhogy mikor elkezdtem összerakni az előadás anyagot, igazából három részre tagoltam a tartalmat, az adóberendezésekre, magára a tápvonalra, a tápvonalrendszerre, még éppen ide beleértve az összegzők után értendő tápvonalakat, illetve hát az eredet összegzőknek a kérdéskörét. Az adóberendezések témakörében elindulnék egészen alfától, és elmennék egészen omegáig, beszélnénk arról, hogy mi is egy adóberendezés, milyen adóberendezés típusokat különböztetünk meg, ezeknek milyen rétegségei vannak, blokkázat szinten milyen építőelemekből épül fel, milyen tartalékolási eljárásokat alkalmazunk ezeknél az adóberendezéseknél. Kicsit már elmenve üzemeltetési témakörökben megnézzük, hogy milyen hűtőrendszereket különböztetünk meg, ezeknek milyen üzemeltetési nehézségei, vagy milyen üzemeltetési kihívásai lesznek. Illetve vannak, aztán beszélünk picit a meghajtófokozatokról, teljesítményerősítőkről, tényleg az érintés szintjén, de mégis bemutatva őket. És utána egy rövid kitekintést tennék, hogy most a technológiai trendek milyen irányba mennek el a digitális tévéknek a terén, beleértve itt a meghajtást, beleértve a teljesítményerősítő fokozatokat. Utána a tápvonalaknál, ugye, olyan nagy újdonságról nem beszélhetünk, hiszen az elmélet a gyakorlat pedig alátámasztja, viszont fontosnak tartok néhány tényezőt kiemelni, amely tervezés szempontból, ha bár úgy tűnhet, hogy nem túlzottan jelentős, de mégis megfontolandó, és mégis elgondolandó bizonyos paramétereknek a kezelése, és nem könnyelmű kezelése. Egy rövid kis eljárás mutatnék meg, hogy is gondolkodunk mi műsorszóró oldalon egy antennarendszer tervezésénél, például a tápvonalak méretezéséről. Utána a következő és záró dolgja az előadásomnak az összegzésről lenne, elmondanám, hogy milyen teljesítményösszegzőket különböztetünk meg, ezekből mi milyeneket alkalmazunk, milyen működési elvük, milyen típusos értékekről beszélünk, hogy egy ilyen összegzőt meg kell mérnünk rádiófrekvenciák szempontjából, és zárszóként pedig a kombájnereknek, azok közül is a nagy teljesítményi kombájnereknek a feltétlenül. És akkor bele is fognék, egy oktatóm még az egyetemen azt mondta, hogy minden előadás, minden jó előadás, talán is mondható, hogy definícióval kezdődik, ami az alaphangot egy előadásnak. Úgyhogy én mivel az adókkal kezdek, így az adóberendezéseknek a definíciójával kezdeném. Ahol is az alapsági adóberendezéseknek a definíciójával. Tehát maga az adóberendezés az egy olyan elektronikus eszköz, ami elektromágneses hullámoknak a gerjesztését látja el, biztosítja, és a meghajtással szükséges moduláció jelet, azt egy fejállomástól kvázi közvetlen módon, modulációs hálózaton keresztül kapja meg. Azért is mondom, hogy kvázi közvetlen módon, mert nyilván van egy mögöttes hálózat, ami biztosítja azt, hogy a modulációs jel magától a jelforrástól is van a sugárzó berendezési. Mi a gyakorlatban az alapsági adóberendezéseket általában három nagy kategóriába soroljuk. Beszélünk kis teljesítményi adóberendezésekről, ezeket tipikusan 250 watt alatt értjük műsorforrás területén. Ezek kivétel nélkül légfűtéses berendezések. Itt nem beszélhetünk még forszírozott légfűtésről, ez pusztán egy direkt elszívásos rendszerű adóberendezés minden esetén. A másik nagy kategória az a közvetlen teljesítményi adóberendezések. 250 wattól egészen 1 kW-ig beszélünk közvetlen teljesítményi adóberendezésekről. Ezek is kivétel nélkül légfűtéses adóberendezések, azonban itt már érdemes beszélni nagyobb teljesítményvétel, ezáltal nagyobb diszipáció miatt is a hőátadási kérdésekről. Itt már előfordulnak légcsatornás rendszerek. Az infrastruktúrától függően alkalmazunk őket, de nyilvánvalóan megfontolandó, hogy milyen hűtési rendszert alkalmazunk. A harmadik nagy is erről is lesz szó a későbbiekben. A harmadik nagy kategória a nagy teljesítményi adóberendezések, ami igazából a teljesítmény az érdeklődését felkelti. Itt már bővel kezdhetünk a technológiai megoldásoknak a teljes kavalkádjába, hiszen ezésekről, bár igazából 1,5 kW-os kimenőtejet már ritkábban, ott sokkal inkább már a vízfűtéses eljárásokat alkalmazzák, aminek több fajtája van természetes módon, de ez is egy érdekes kihívás, főleg egy villamosmérnöknek, mert ezek már igazából gépészeti dolgok, de nagyon is érdekes témakör. Ebből a fenti definícióból következik, hogy hogyha van olyan adóberendezés, amit alapsávinak definiálunk, akkor kell lenni olyannak is, amit nem annak definiálunk, tehát hogy a meghajtó jelétő nem egy modulációs hálózaton keresztül kapja meg, hanem például egy másik adónak a jelét véve valamilyen metodika szerint, valamilyen eljárás szerint önmagában ezt processzálva kibocsátja ugye egy adóantennát. Ezt nevezik átjátszó adóberendezésnek. A klasszikus átjátszó adóberendezés ugye, hogy maga a vételi és az adási csatorna az egy és ugyanaz. Bocsánat, a különböző. És ennek egy speciális esete a Gett-Hiller adóberendezés, ami mielőtt átszánt, hogy a vételi és a csatorna, adási csatorna az azonos. Kifejtve egy picit jobban, elindulva ezen a gondolatmeneten, hogy akkor az alapsági adóberendezéseknek a oldalára közelítsük, megnézzük meg dolgozatban szinten, hogy hogy is épül fel egy ma értelmű, nagy teljesítményű alapsági digitális adóberendezés. Minden esetben beszélünk egy adóvezérlő fokozatról, ami alapjaiban lévő az adónak a belső vezérlését látja el, mind a hűtőrendszeri vezérlés, mind a jelzésátvitel, a meghajtó és a végerősítő fokozatok között, vagy adott esetben az erős áramú szétosztásnak a vezérlését. Minden esetben beszélünk egy meghajtó fokozatról nyilvánvalóan, hiszen valaminek fogadni kell a bejövő jeleket, valaminek el kell látni, el kell végezni a modulációt, és valaminek tovább kell bocsátani nyilván az erősítő fokozatok felé ezeket a DVTT jeleket. Minden esetben beszélünk nyilvánvalóan egy teljesítményerősítő fokozatról is, ami típusától függően, attól függően kis teljesítmény, nagy teljesítményű, arról beszélünk, nyilvánvalóan erősítésében különböznek, funkciójában azonban nem azt a célt szolgálják, hogy a meghajtóról lejövő digitális jelet azt a kimenő teljesítményre erősítsék fel. Minden esetben nem beszélhetünk teljesítményt összegzőkről, hiszen megkülönböztetünk olyan egymozgós adóberendezéseket is, hogy fokozat gyakorlatilag egy entitásként van. Azonban nagy teljesítményű adóknál, ahol több végfokozatról beszélünk, nyilvánvalóan szükséges a teljesítményeknek az összegzése, hiszen például egy 5 kW-os adóberendezésnek a kimenő teljesítmény előállítása az egy lépcsőben nyilvánvalóan nem történhet meg. Megfontolásul nem lenne logikus, azért mondom, hogy semmilyen megfontolásul, mert piac képes és eladható. Azonban úgy már igen, hogyha felépítünk egy lántot, és a teljesítmény erősítők kimenő teljesítményét összegezve adjuk ki a kimenő teljesítményét magának az adóberendezésnek. Gyártója válogatja, azonban mindenképpen szükség van szűrésre az adóberendezésnek a kimenetén, hogy milyen gyártója válogatja a típusát a szűrőnek, a szűrőre mindenképp az megfontolás kérdése. Találkozunk többféle típusú szűrővel is az adóhálózatban. Van, amely adógyártó preferálja az alulán keresztő szűrőket, és akkor egy üvegelszágási frekvenciához ő az adókimeneten. Van, akik felharmonikus szűrőket gyártanak, ugye ezeknek a szűrőknek egyetlen célja van, itt még nem beszélünk spektrummaszkról és szigorú spektrummaszk követelményekről, csak a felharmonikus szűrést, a strávon kívüli harmonikusoknak a tartalmának a csökkentéséről beszélünk. Nyilvánvalóan egy ilyen berendezést kézben kell tartani, a paramétereit mérni kell, így egy ilyen adóberendezés kellő mennyiségű mérőponttal is rendelkezik, amelyeket a szondarendszer szolgáltat az üzemeltetőknek a segítségére. A megfontolás kérdése, de előszeretettel alkalmazzák a műsorszóró céget, a szünetmentes árak forrásokat, magán már az adóberendezésen belül. Ennek célja nem az, hogy az adóberendezés gyakorlatilag szünetmentesen üzemeljen, hanem sokkal inkább az a célja, erre nincsenek is rákötve a végerősítő fokozatok, sokkal inkább az a célja, hogy a mai világban ugye már nagyon az informatika felé tolódott el minden, és teljesen szoftver alapon működnek bizonyos funkciók a berendezésben, és sajnos ez magával vonja azt a következményt is, hogyha egy berendezés leáll, akkor annak az újraélezési ideje, a húzulási ideje az akár több percet is így. Nyilvánvalóan a gyártók erre törekednek, hogy lehetőleg ne tartson tovább egy percnél, de ezt megelőzően az üzemeltetők előszeretettel építenek szünetmentes áramforrásokat az adóberendezésen belülre, rákötve ezeket a berendezéseket így is. Egy hálózati feszültség kimaradás esetén ugye ezek a berendezések nem állnak le, amikor a villanyhálózatról vagy akár egy vízgenerátorról visszajön, úgy az adás azonnal el tud kezdődni, és gyakorlatilag néhány másodperc. Gyártója válogatja azt is, hogy az erős áramú szétosztás maga a PDD rendszer, az az adon belül helyezkedik el, vagy az adon kívül építi ki a kivitelező cég. Nyilvánvalóan üzemeltetési szempontból kedvezőbb az, hogy itt megvásárolni. Éppen sok szempontot figyelembe véve, akkor szinten ez volt az alapsági adóberendezéseknek a felépítése, és most nézzük meg az átjátszó adóberendezéseket, azon belül is a speciális esetét egy picit a Gerd-Hiller adóberendezéseknek. Egy picit más, és egy picit más domborítanék ki ezen a blokkvázlaton. Nyilvánvalóan ahogy a definíció is mutatta, nem arról van, hogy modulációs hálózaton keresztül kapja meg maga az adóberendezés a meghajtó jelent, hanem az adóberendezés maga egy másik adónak a kibocsátott jelét veszi a levőantennán keresztül, és valamilyen folyamatnak a végén kijön a kibocsátott kimenő teljesítmény. És hogy mi ez a folyamat, ez az igazából érdekes. Magában az eszközben minden esetben van egy dump converter, egy lekeverő áramkör, van egy sávszűrő, van egy analóg-digitál konverter, és a következő rész, ami igazán érdekes, van egy úgynevezett echo cancellor nevezetű áramkör, aminek a funkciója igazából a nem kívánt visszacsatoló hatásoknak a csökkentése, hiszen ha belegondolunk, hogy itt egy azonos csatornás átjátszásról van szó, akkor rövid gondolkodás után kézzelfekvővé válik, hogy ha a bemenő oldalon vizsgáljuk a spektrumot, és nem is a spektrumot, hanem inkább az időtartománybeli képét, akkor meg fognak jelenni a vízhangjai a különböző teretárgyakról visszaverődve ennek az adóberendezéseknek, és ez nyilván káros hatással van, bizonyos mérték után már öngerjedővé válva a rendszer használhatatlanná válik. Ennek az áramkörnek, ennek az ekokenszeler áramkörnek pontosan ez a szerepe, hogy ezeket a nem kívánt vízhangokat megszüntessék. Ha ez megtörtént, akkor történik egy digitál analóg konverzió, ugye az analóg digitálban ellentétesen, egy up-konverter és egy teljesítményerősítő fokozat természetesen kijön a teljesítményt az adónak a jelét és ezt bocsátja ki. Nyilvánvalóan ugyanolyan tervezési szempontokat kell figyelembe venni egy ilyen rendszernek az összeállításakor, mint például egy mobilos átjátszó adónak a tervezésekor, nevezetesen is, hogy kellően nagy elválasztás legyen a vevő és az adóantenna között, ne váljon a rendszer öngerjedővé, amit nyilvánvalóan a kimenő teljesítménytől, a betjelszintől, az antenna elválasztástól, kellően nagy elválasztás kell az antenna távolságától, azt tudjunk bizonyítani. Lufvázat tekintetében, és mindjárt mélyebben belemegyünk egy kicsit a modulátorba és a végfokozatba, szeretném azért fölvázolni azt is, hogy milyen tartalékolási eljárásokat különböztetünk meg az egyes adóber esetén. Van a klasszikus elvű N+1-es tartalékolási rendszer, amikor N darab üzemi adóberendezéshez egy darab tartalék adóberendezés tartozik. Van ennek egy picit pervezőbb változata is, az N+N elvű tartalékolási eljárás, amikor N darab adóberendezésre N darab tartalékadó jut, azonban ez nem túl elterjedt üzemeltetésben, nem túl elterjedt a piacon, hiszen állapítható azért az, hogy N darab adóberendezés, hogyha az esetlegesen még a funkcionális részegységeiben tovább tartalékolt, úgy mint a vízrendszerében a szivattyúk, akár még talán a meghajtó fokozatokat is itt említve, vagy a vezérléseket, akkor nem szükséges az, hogy N darab adóberendezésre egynél több a tartalék adóberendezés jusson. De mit is jelent ez, hogy egy darab adóberendezés, vagy akár egy N plusz M-es tartalékoló rendszerről beszélünk? Hát egy közös tartalékoló automatika szolgálja ki gyakorlatilag az adó rendszernek a működését, az adásrendszernek a működését. Gyakorlatilag elmondható, hogy ez a legnagyobb tartalékolási, a legszigorúbb tartalékolási eljárás, hiszen ebben az elvben minden egyes adóberendezés külön funkcionális entitásként szerepel, egymást kihelyettesítik teljes értékűen, minden egyes részegységgel paralel módon le van képezve, így módon bármilyen meghibásodás esetén gyakorlatilag kimaradásmentesen, vagy akár néhány másodperces kimaradásra azonnal letudják az adóberendezések, a tartalék adóberendezés helyettesíteni az üzemi adóberendezést. Van ennek egy speciális esete, a totális redundancia, az 1+1 jelvű adóberendezés, amikor egy darab üzemi adóberendezésre egy darab tartalék adó üzemviteli szempontból. Itt is ugyanaz mondható el, mint az 1+1 rendszereknél, hogy közös a tartalékoló automatika, azonban mivel ez a legszigorúbb redundancia, ezért itt teljes leképzés van. Egy az egyes leképzés van az adóberendezések között, viszont itt is ugyanúgy nyilván elmondható az, hogy lehetséges, hogyha bármilyen részegysége meghibásodik az üzemi adóberendezéseknek. Van egy kevésbé szigorú tartalékolási eljárás, amikor nem magát az adóberendezést klónozzuk kvázi le, hanem csak annak úgymond a lelkét, a meghajtó fokozatot, ezt nevezzük dual drive elvű tartalékolási eljárásnak. Itt az üzemi adón belül van, mivel a meghajtóban leképező az üzemi adón belül van a kialakított redundancia, így úgymond a kritikus részegységei egy adóberendezésnek, úgy mint a végfokozat, a további kritikus részegységei, úgy mint a végfokozatok vagy a ütőre, nincs letartalékolva. Tehát ez egy gyengébb tartalékolási eljárás, azonban nyilván megfontolás kérdése, hogy például kiemel már más kérdéseket is felvet egy szolgáltató szerződés összeállásakor. Néhány üzemeltetési kérdés ezeknél a rendszereknél. Mi történik, hogyha az automatika meghibásodik? Redundancia redundanciában van azért ezekben az adóberendezésekben, mert elmondható, hogy ha bár maga az adóvezérlés, maga az automatika hogyha meghibásodik egy darab adóberendezésen belül, akkor még nem történik igazából semmi kritikus, úgymond a szolgáltatás szempontjából, hiszen az adóberendezésnek a lelkét, a végfokokat kiszolgáló meghajtó jelent, ugye a meghajtó fokozatok, az exalted fokozatok látják el. Hogyha az automatika, ami biztosítja a tárgyalati elérés, hogy az adóvezérlés hibásodik, ettől függetlenül még az adó működőképessége szempontjából változás nem történik, az adó ugyanúgy üzemben marad, azonban olyan kiegészítő funkciók, mint például a tárgyalati elérés, vagy például a tartalékolásnak az automata megvalósítása, ez megszűnik. Ilyenkor ez esetben általában kézzel történő tartalékolást tudunk megvalósítani, hogyha párhuzamosan mondjuk meghibásodik egy üzemi adóberendezés is. Ez az én praxisom alatt még nem fordult elő az Aktena Ungáriánál, hogy ilyen meghibásodás következzen be. Nyilván matematikai valószínűsége van ennek is, csak nyilván kevés. Mi történik akkor, ha az exciter meghibásodik? Hát abban az esetben, hogyha 1+1 jelű vagy M+1 jelű berendezésről beszélünk, akkor nyilvánvalóan az automatika teszi a működését, vagy az adásrendszer. Abban az esetben, hogyha dual driver-ezű rendszerekről beszélünk, akkor is működik nyilván a tartalékoló automatikának a szerepe, és az exciterek közötti tartalékolás megvalósul. Hát abban az esetben, amikor nincs tartalékolás semmilyen formában, mert van egy ilyenfajta berendezés típus, ez a single drive elvű adóberendezés, akkor ugye baj van, akkor van az üzemzavar, hiszen akkor leáll az adóberendezés, hiszen megszűnik az a funkció adónak, ami azt szolgálja ki, hogy a meghajtó fokozat ki. Mi történik akkor, hogyha a teljesítmény erősítő közül hibásodik meg? Hát ugye ez is annak kérdés, hogy milyen adóberendezésről beszélünk. Egy nagy teljesítményű adóberendezésről, ahol például 8 végfok szolgálja ki az 5 kilovattos teljesítménynek az előállítását, ott még túlzottan nagy problémát egy darab teljesítményerősítő meghibásodása nem okoz. A teljesítménytartalék ezekben a berendezésekben általában 30%. Ha egy 5 kW-os adóberendezésről beszélünk, akkor ott még 30% teljesítménytartalék van az adóberendezésben. Egy végfok meghibásodásával, a többi végfok teljesítmény erősítősének a megemelkedésével visszakompenzálja magát az adóberendezés. Abban az esetben, ha több végfok elkezd meghibásodni valamilyen totális meghibásodásnak a következtében, akkor azért már problémás, nyilvánvalóan az adott idő után nem fogja felszabadítani a teljesítményét, kellő védelemmel van ellátva annak érdekében, hogy megvédje a saját működését és további károkat ne okozzon önmagának. Ha egy picit áttekinteném, akkor a fűtési rendszereket is az átalakítási eljárásokon túl, és akkor egyre jobban közelítünk majd a képződéséhez. Alapjaival éve úgy, hogy az első dián is mutattam, kétfajta hűtőrendszert különböztetünk meg. Beszélünk először is egy vízfűtéses rendszerről és egy légfűtéses rendszerről, azon belül is többféle típus különböztetünk meg. Vízfűtéses rendszerek esetében beszélünk úgynevezett teljesen zárt hűtőrendszerről és egy úgynevezett hibrid hűtőrendszerről. A kettő közti különbség abban rejlik, hogy a teljesen zárt hűtőrendszerben gyakorlatilag a hűtőfolyadéknak a hűtőközlegnek semmilyen kapcsolata nincs a külvilággal. Egy teljesen zárt rendszert kell elképzelni, ahol egy expanziós tartályban lévő előfeszítés adja a rendszernek magának a statikus nyomást, és a dinamikus nyomást a pumpaszekrényben lévő szivattyú szolgáltatják, így biztosítva a megfelelő hűtőfolyadék áramlást a rendszerben. A gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyjából 6 liter hűtőfolyadéknak kell átáramolni az adóberendezésen egy végfok esetében. Minél több n darab végfok van, egyszer 6 liter hűtőfolyadéknak kell átáramolni, és ehhez még hozzá kell számolni a hűtőrendszernek a hosszát, hiszen egy ilyen hűtőrendszer nem csak magából az úgynevezett pumpaszekrényből, ami tartalmazza ezt az expanziós tartályt épült fel, hanem tartalmaz még szivattyú rendszer, tartalmaz egy csővezetékrendszert nyilvánvalóan, ami biztosítja a hűtőfolyadéknak az át. És tartalmaz egy olyan rendszereleme, ami azt a cél szolgálja, hogy a diszipált hőt, az adóból elérő hőt, azt diszipálja a külvilág felé, ez a főcserélő gyakorlatilag. A hibrid fűtőrendszer esetében egy kicsit más az adó hűtésének a működése, ugyanis itt nincsen expanziós tartály, itt egy nyitott tartályról beszélünk, ahol a víznyomás adja a statikus nyomást a rendszernek, és erre rádolgozva a szivattyúk adják továbbiakban a statikus nyomás, ami alapján előáll a kellő vízáramlás a rendszerben. Hűtőközeg szempontjából és azok kezelési módjából, vizsgálati módjából nincs különbség a rendszerekben. Gyártója válogatja, hogy milyen hűtőközeg típust, és nyilván az adóberendezésben lévő anyagoknak a mienysége szabja meg azt, hogy milyen hűtőközeget alkalmazunk a hűtőrendszerekben. Ugye beszélhetünk etilén glikol alapú hűtőfolyadékokról, és beszélhetünk propilén glikol alapú hűtőfolyadékokról. Nyilván az egyik környezetbarátabb, a másik nem, tehát a kezelési módjában azért merőben nagy különbségek vannak. Azonban mi mégis az etilén-glikol alapú fűtőközegeket preferáljuk előnyben, mert sokkal stabilabb az üzemeltetési tapasztalatok alapján sokkal stabilabbak, mert nyilvánvalóan itt több tényező is, a stabilitás is, vagy több tényező is felmerül. És ezeknek vizsgálati módszerei, hát maga a hűtőközeg az, mivel egy elég stabil anyag, még az mellett is, hogy a hibrid rendszerben közvetlen kapcsolatban áll a külvilággal, hiszen ahogy elmondtam, ez egy nyitott tartály, tehát gyakorlatilag a külvilágból bármikor be tud oldódni levegőből. Ugye a széndioxid rendszerbe emiatt a pH értékét, a savasságát el tudja vinni a rendszernek, de stabilnak mondhatók még ennek ellenére is, hogy ilyen közvetlen kapcsolatban áll a hibrid rendszer a külvilággal. Stabilnak mondhatók, egész egyszerűen a gyártói előírásoknak megfelelően a pH értékét kell figyelni ezeknek, tehát a hűtőfolyadék és mennyire úgymond indítja be a elektrokémiai folyamatokat, hogyha olyan kontaktus van a rendszer. Ezt kell figyelni, és mindig szem előtt tartani. Ugye ez egy nehéz kérdés, hiszen maga a pH érték, mint olyan, az ugye egy ionkoncentrációnak a mértékét határozza meg, azonban nem is ez a fontos igazából szerintem, hanem sokkal inkább, hogy mennyire stabilan képes ezt a koncentrációt tartani a hűtőfolyadékféle hatás következtében. Ezt úgynevezett puffer kapacitásnak nevezik ezt a tulajdonságát a hűtőfolyadéknak. Gyakorlatilag, hogyha nagyon le akarom megközelíteni, az azt jelenti, hogy mennyi tartalék van a hűtőfolyadékban még, ahogy elérje a sapka határát. Igazából ezt kell figyelni, ezt egyszerű vizsgálati módszerekkel nem lehet figyelni, tehát a pH mérőpapír itt már nem működik, mert ugye ez nyilván egy aktuális értéket mutat, és hogy egy hűtőfolyadék instabil, adottan megmérve lehet, hogy egy plusz egy időpillanatban már teljesen más képet mutat savasság szempontjából. Úgyhogy itt általában ezt az eljárást alkalmazunk, hogy mintázzuk az adórendszereinket, és az úgymond kritikusabb környezeti szempontból kritikusabb telephelyünkkel mintázva hűtőfolyadék vizsgálatokat végeztetünk el erre megfelelően felkelt laboratóriumokat, és ez alapján döntünk arról, hogy a hűtőfolyadéknak a cseréje a cseréjére, hanem igazából az adó védelme itt a szempont, és azt kell megelőzni. Milyen redundanciák vannak a rendszerben? Hát ugye az mondható, hogy ha a meghajtó fokozat az adóberendezésnek a szíve, akkor ő a pártja, úgymond, hogy ő akkor úgy mondhatnám is, hogy ő a vérkeringése, hiszen hogyha nincs hűtő, nem működik megfelelően a vízfűtés egy nagy teljesítmény adóberendezésben, akkor nyilvánvalóan túlmelegszik az adóberendezés. Nem fog történni nyilvánvalóan, hogy már védelmei következtében le fogja állítani magát, de ez egy kritikus eleme a rendszernek, és hogyha ez nincs megfelelő körülmények között üzemeltetve, karbantartva, akkor az a kritikus üzemeltetési szempontból. Így a hűtőrendszeren belül definiálható kritikus rendszerelemekbe mindenképp redundanciát kell beleépíteni. Maga, hát nyilván a tartály az túlzottan nagy atomfizikát nem tartalmaz, hogy egy hűtőfolyadék aztán nyilván megfelelő anyagválasztás, illetve expanziós tartály esetében megfelelő belső struktúra az fontos, azonban üzemeltetési szempontból egy kevésbé kritikus elem, sokkal inkább kritikusak a szivattyúk, illetve a hőcserélőknek a funkciói. hiszen ezek tartalmaznak modulhaltabb részeket, hogyha a pivattyú nem biztosítja a kellő ütőpörlési áramlást a rendszerben, akkor nyilvánvalóan ez is túlmelegedéshez és leálláshoz vezet, míg hogyha a hőcserélő oldalán a kellő ventilátor forgási sebesség nincs meg, nem tudja leadni a kapilláris csövekbe szétosztódik a ventilátoros segítségével a hővilág felé a diszipált hőteljesítmény, akkor megint csak meghibásodáshoz, túlmelegedéshez is meghibásodáshoz vezet. Így ezekben a rendszerelemekben általában teljes redundancia van, tehát kettő darab pivattyú szolgálja ki, ami olyan mira tartalékhoz, hogy önmagában egy darab pivattyú is képes ellátni a hűtőfeledék keringetését a rendszernek, illetve a hőcserélőben magában is kettő darab hűtőventilátor látja el a hőmérsékletet. Visszatérő hiba jelenségek, hogy kicsit az üzemeltetésbe keveredjünk bele ismételten a rendszerben, hát mint minden mozgó alkatrész, így a pivattyú is meg tud hibásodni, és meg is szokott hibásodni. Ez egy nagyon kritikus hiba jelenség az üzemeltetés során, erre gyakorlatilag azon nyomban reagálni kell, hiszen ha megszűnt szokott a redundancia, az egyfajta stresszhelyzetet okozza a rendszer szempontjából nem, de a rendszer üzemeltető szempontjából mindenképpen. Illetve hát a rossz illesztések miatti tűzőfolyadék szivárgást szokott még próbálni. Több helyen van mintázva a rendszer nyomás szempontjából, így módon gyakorlatilag egy 80 literes hűtőfolyadék rendszer esetében néhány liter hűtőfolyadék veszteséget már detektálni tudunk nyomás csökkenés szempontjából. Ez még nem probléma a néhány liternek az elvesztése, abból a szempontból, hogyha ez mondjuk a hőcserélő oldalán folyik ki, abból a szempontból viszont problémás lehet, hogyha mondjuk ez vezető nyílásokon, hiszen ugye az elektronika nem annyira szeret, az elektronika és a folyadékoknak a dolgai nem nagyon szeretik egymást. Úgyhogy ezek a kritikus hiba jelenségek azért elő szoktak állni. Volt még érdekes hiba ilyen szempontból, és itt picit vissza is térnék a hűtőfolyadékoknak a kérdéskörére, hiszen nyilvánvalóan az károsabb a rendszer szempontjából, hogy a leleg is a rendszer, mint minden folyadékos rendszer, ennek is jól is káros. A légtelenítő nyílásoknak a rossz szerelése vagy rossz konstrukciója okozhat egy olyan jellegű problémát, hogy onnan tud levegő beoldódni, bejutni a rendszerbe, ami egyrészt csökkenti a hűtőfolyadék hűtésének a hatékonyságát, másrészt megint csak figyeli azt a folyamatot, hogy a hűtő. Mi történik, ha alacsony nyomás riasztását van a rendszerben? Ugye erről beszéltem, hogy gyakorlatilag szondázva van a rendszer, elég sok ponton ahhoz, hogy észreveljük ezt. Problémás az alacsony nyomás, problémás az alacsony áramlási sebesség is, hiszen akkor nem tudja biztosítani a hűtőrendszer a megfelelő hűtés a rendszer számára, így módon ez kiemelt fontosságú. Mi történik, ha hőcserélőre utaló hibajelzés, akár erős áramlás szempontból, akár mechanikai szempontból, a hőcsőventilátorokra utaló hibajelzés van a rendszerben? Ez is kritikus elem, bár kevésbé kritikus, hiszen, ahogy mondtam, itt is teljes redundancia van a hőcserélő szempontjából. Egy hűtőventilátor is képes a teljes diszipált hőteljesítményét leadni egy adóberendezésnek, vagy akár több adóberendezésnek is. Majd a technológiai trendeknél beszélek egy picit a multi-tégis adóknak a felépítéséről, amikor is ugye több adástechnikai berendezést építünk bele, több adóberendezést ugyan egy egyben, például közös hűtéssel egybe kombinálva. Mi történik a szivattyúra utaló hibajelzés, hanem ez problémás, hogyha szivattyú hibajelzésünk van, ahogy mondtam is, arra azonnal beavatkozunk, hiszen a szivattyú egy kritikus rendszer eleme a rendszernek. Úgy is mondhatnám, hogy mintha a GPS jelentésnál nagyjából olyan kategóriájú, bár ugye ott viszont kettőd az ember órája, ebben az esetben már nem olyan időhöz kötött, de az már beavatkozást igényelő. Utána, hogy a GPS jelentésnek, akkor nyilvánvalóan kiépítik a szintűzőtől. Bioway-ban a vízhűtéses technológiáról meg szeretném volna elmondani. A másik nagy csoportja a hűtőrendszereknek a légvízhűtéses adóberendezések, hogyha alapsági adóberendezésekről beszélünk, illetve átvégettőnek esetében a direkt ventilációs rendszereket is látok. Ugye ahogy elmondtam, nagyjából az alacsony teljesítmény, a kis teljesítmény és a közepes teljesítmény kategóriában beszélhetünk csak légkütéses adóberendezésekről. Nagyon kivételes eset az, amikor egy kilovat között beszélünk légkütéses adóberendezésekről. Kétféle hűtőrendszeri típus különböztetünk meg, egy úgynevezett direkt áthívásos és egy légcsatornás rendszer. Kettő között merőben nagy különbség van, hiszen a direkt áthívásos rendszer esetében maga az adóberendezés hűtő tömeg az az adóteremből érkezik, és halad keresztül az adóberendezésen, míg légcsatornás esetben konstrukció kérdése, hiszen megvan a lehetőség arra, hogy ezt adóberendezésen, adótermen belül hajtsuk végre, de ne adja meg akkor a légcsatornás rendszer az előnyét, hogyha ezt lépnénk meg, ezért sokkal inkább azt alkalmazzuk, hogy a kültér a hideg levegőt és a kültérben a meleg levegőt. Ehhez nyilvánvalóan légcsatorna rendszer kell, és ebben a légcsatorna rendszerben biztosítani kell azt, hogy a külvilágból jövő szennyezőanyagok ne jussanak bele az adóberendezésben, így egy nagyon jó minőségű szűrőrendszeren kerül levegőt. Direkt áthívásos rendszernél ez kevésbé kritikus kérdés abban az esetben, ha az adóberendezés termel, az adóterem, az kellően jól klimatizált és kellően jó szűrt az odajutó levegő. Így módon itt sem elhanyagolható tény az, hogy hogy az adó terembe jutó levegőt a szűrjük, azonban adástechnikai szempontból a légcsatornás rendszereknél kérdéses. Redundanciák a rendszerben, ugyanúgy, mint a vízfűtéses adóberendezéseknél, itt is kulcskérdés az, hogy a hőátadási képessége meglegyen az adóberendezésnek, magának az adástechnikának. Így módon túl kell biztosítani egy kicsit magunkat, és a légáramlást kiszolgáló elszívó ventilátorokból redundanciát kell képezni, oly módon, hogy meghibásodás esetén akár egy darab is ellássa a hőátadási képességnek a biztosítását. Milyen visszatérő hiba jelenségeink vannak? Hát csak úgy, mint a vízfűtő rendszereknél, a szivattyú kérdésköre itt is gyakorlatilag az elszívó ventilátoroknak a kérdése a legfontosabb, és ezekből van általában a legtöbb meghibásodásunk. Erre is azon az üzemviteli reakciót kell biztosítani, hiszen csak úgy, mint a vízfűtésnél itt is kiemeltése. A másik fontos üzemviteli kérdés ugye a szűrőknek a tisztántartása, de inkább már a normál napi üzemvitel kérdés. Van még egy fontos szempont, ugye abban az esetben, ha mégis bekövetkezne egy szűrőnek a beltöltése, nyilvánvalóan az egyre jobban lefogyja a hűtőrendszert és a légáramlást, így módon az adóhőmérsékleten fokozatosan elkezd növekedni. Csak úgy, mint a vízfűtéses adóberendezések esetében, itt is az adó védi magát a túlmelegedéstől, azonban az üzemi hőmérsékleten felül még a gyártók kellő nagy játékteret biztosítanak az adóberendezésnek a működéshez. Igazán vannak elég drasztikus hőmérsékletű esetek is. Tapasztaltunk már olyanokat, hogy végfokozatok, sőt, akár 70-80 fokos hőmérsékleten jártak, és ez nem a tranzisztoroknak a felületi hőmérséklete, hanem ez már a kifújt levegő, legalábbis ott a ventilátorok környékén lévő szenzoroknak a hőmérséklete, ami nagyon drasztikus hőmérséklet, emiatt kapcsolódó problémáink lépnek fel, nyilvánvalóan az eredet paraméterek elváltása, teljesítményigazodás, jellegű problémákról beszélhetünk. És hogy elkezdtünk fölülről egyre jobban menni az adóberendezésbe, ugye beszéltünk a tartalékolási eljárásról, beszéltünk a hűtőrendszerekről, most kicsit nézzük meg magát az adóberendezésnek a felépítését olyan szempontból, hogy is kell elképzelni egy meghajtófokozatot, kvalitásai vannak, hogyan kell elképzelni egy teljesítményerősítő fokozatot. Alapvetően az mondható, hogy 3 esetleg 4 jól elkülöníthető részegységre bontható egy meghajtó fokozat. Egy bemeneti fokozatról beszélhetünk, egy kódoló és vezérlő fokozatról, egy RF fokozatról, és adott esetben egy tápegységről. Ebben nem minden esetben átfenni. Bennemeti fokozatnak a feladata a bejövő megfajtó jeleknek a fogadása, amit egy szinkronizáló áramkör fogad. Ez a szinkronizáló áramkör és a ezzel sorba kapcsolt SFN készletető és kapcsoló másik szolgáltatja gyakorlatilag az SFN állapotnak a biztosítását. Maga a bejövő meghajtó jeleknek a típusa, a meghajtása történhet ázi alapon, illetve IP alapon. Nyilvánvalóan a világ is afelé megy, hogy egyre integráltabb rendszereket építünk ki, és ne legyen szükséges semmiféle konverzióra az adóberendezésen kívül, így módon már egy világ felé tolódnak el a gyártók is, és már-már külön igény vagy ritkaság számban megy az, hogyha ázi meghajtással kell egy adót rendelni. Nyilvánvalóan egy specifikációban, egy adó specifikációja belül benne van, de most már inkább az IP-t részesíti mindenki. Ugye ennek is megvannak a szempontjai, hogy miért, nyilvánvalóan egy aktív eszközzel kevesebb magában a jelútban, emiatt üzemviteli körülmények is kevesebb karbantartás, kevesebb hiba lehetőség van a rendszerben. Maga a kódoló fokozat biztosítja a kódolást a rendszernek, ahogy a neve is mutatja, illetve ebben foglal helyet egy olyan részegység, ami biztosítja a berendezésnek azt a fajta működését, hogy ha az adóvezető fokozat meghibásodik, akkor a berendezés zavartalanul tudjon tovább működni, ez pedig a mikrovezérlő fokozat, ami a külső vezérléseket biztosítja magának a berendezésnek a további részegységeihez, így mint az erős áram, vagy itt a teljesen. Beszélünk egy RF fokozatról, ami ugye áll egy szintézer fokozatból, egy modulátor fokozatból, opcionálisan áll egy demodulátor fokozatból, opcionális abban az esetben, hogy szükséges, meg tartjuk, hogy magán az adóberendezésen belül monitorozzuk már az adóberendezésről lejövő jelet, akkor ez opcionálisan fennáll. Nyilvánvalóan ez is megfontolás kérdése, hogy ez a jó irány. Sokkal inkább kedvezőbb az az irány, hogy kvázi alkalmazunk az adókimeneten egy úgynevezett legrosszabb bevő kategóriájú monitoring eszközt, ami azonnal detektálja az adott keret, vagy akár transportszínben detektálható hibákat. Magáról a berendezésről nagyságrendileg egy 0 dBm és 10 dBm körül jeljön le, ami tovább viszódik a teljesítményerősítő fokozat irányába. Attól függően, hogy mekkora adóberendezésről beszélünk, nyilvánvalóan ettől is függ a teljesítményerősítő fokozatnak az erősítése. Például a kokáért egy 5 kW-os adóberendezésnek egy darab végfoka az adukálni, ami ugye nyilvánvalóan akkor azt mutatja, hogy egy darab adóberendezés, egy darab végfok nem látja el az 5 kW-ot, hanem akkor több lánca fűzésével áll elő az 5 kW, de ez is egy nagyon nagy teljesítményerősítésnek számít ebből a szempontból. Van még egy fontos részegysége, amiről nem beszéltem, ez pedig a korrektor fokozat. Ugye alapjaiba véve beszélhetünk lineáris korrekcióról és nem lineáris korrekcióról is a meghajtó fokozaton belül. Ami említésre méltó ilyen szempontból a nem lineáris korrekciónak az esete, magáról az adókimenetről egy visszacsatolás, egy adaptív korrekció történik a visszacsatoláson keresztül a rendszerben, és az adóberendezés a végfokoknak a nem linearitását folyamatosan próbálja korrigálni a korrektor fokozat segítségével, hogy megfelelő minőségű. Ez egy érdekes megfontolás, mert ha megint csak egy előre menve az anyagban, ha technológiai trendekről beszélünk, akkor azért a korrektor fokozat, ha kellően jó performanciákkal rendelkezik, akkor még azt is mondhatom, hogy csodákra képes a rádiófrekvenciás paraméterek szempontjából, hiszen biztosítani tudja akár 46-48 decibeles váltséglapításoknak az elérését is, ami azt mondhatni, hogy nagyon szép és nagyon jól mutat egy mérési jegyzőkönyvben, de nem biztos, hogy indokolt, hogyha a vevők oldaláról kezdem el vizsgálni a kérdéskört, hiszen mondhatjuk azt is, hogy akár megelégedhetnénk adókimenetben 36-38 váltséglapítási értékekkel. Ilyen megfontolásokból, hogyha már a teljesítményfelvételről beszélünk, akkor a korrektor fokozat már ismét fóba kerül. Végeztünk egy érdekes kísérletet, amiből aztán igazából egy üzemviteli eljárás is lett az Antenna Hungáriával, hogy tudunk üzemeltetési költséget megtakarítani a teljesítményfelvétel oldalon, úgy, hogy bizonyos megkötések mellett a korrektor fokozatokkal és a tárgyegységet felkötjük. Maga az adóberendezés másik nagy fő részegysége a teljesítményerősített fokozat. Beszéltem az előbb arról, hogy kellően nagy teljesítményerősítést lát el egy ilyen végelősítő, azonban nyilvánvalóan azt a kis bemenő szintet nem tudja egy lépcsőben felerősíteni. Így módon magán a belső felépítését tekintve több darab erősítő áramkörnek a használásáról beszélhetünk. Így módon nagyon végtelenül leegyszerűsítve az erősítő fokozatnak a felépítését, az mondható, hogy áll néhány darab, erősítő fokozatból, és áll évüvegből, amik biztosítják a jelnek a szétosztását az erősítő fokozatok számára, és ez tükröző a másik irányban biztosítódik a teljesítményeknek az összessége, az összegzése, így módon áll elő az az állapot, hogy 10 dBm bemenő jelzi el a teljesítmény erősítő fokozatnak a kimenetén. Tehát magánfunkcionalitását tekintve a teljesítményerősítő fokozatnak a szerepe, a meghajtó jelnek a fogadása, a teljesítménynek a szétosztása, ennek az erősítése, a teljesítmény összegzése és a monitorozásnak a biztosítása, hiszen ahogy mondtam, az adóberendezés nagyon-nagyon sok ponton monitorozható, többek között a végfokon, egy darab végfokon önmagán is, hiszen számunkra fontos az, amikor egy adóberendezés üzemviteli mérését hajtjuk végre, hogy ismerjük egy darab végfokozatnak az RF paramétereit és annak a performanciáját, hiszen nyilvánvalóan nem kell azt végig, hogy a különbség van, mondjuk akár a fázisban is a végfokok szempontjából eléggé problémás, és a kimeneten akkor már áll sugárzási minőséget biztosító, ezek azok már nem állnak fönn, így módon szükséges annak ismeretben, milyen performanciákkal működik. Az adóberendezések oldaláról kezdtem el ugye megközelíteni az előadásnak a felépítését, azonban mivel a témakör eléggé nagy és kellően sokat lehet mindegyikről beszélni, ezért próbáltam az adóberendezéseknek az általános bemutatás után egy olyan rajzot alkotni, ami bemutatja azt, hogy az antennától visszafele elindulva és megállva az adóberendezésektől nem egészen elmenne akár. Bemutatja azt, hogy milyen rendszerelemekből épül fel egy adástechnika egy adóterem oldaláról. Minden esetben nyilvánvalóan az adóberendezések még eljesztők ott vannak a rendszerben, tehát ez nem is kérdés. Ami érdekesebb kérdés, hogy az összegzők azok hogy helyezkednek el, és milyen típusú összegzőket alkalmazunk a berendezésbe, az adástechnikai rendszerben. Itt ezen a rajzon, ez, ha jól látom, a fékesi új antenna, új adástechnikának a rendszertechnikája. Itt már, aki jártas az új adótípusok, új adatcsaládoknak a típusságjelzésének, az látja, hogy itt már az új típusú, nevezett multiplex adóban foglalnak helyet. Ugye 5 darab multiplexünk van jelen pillanatban kékesen, és mindössze a rajzon nem látszik, mert ugye itt ez egy RF-rendszer technikai rajz, de fizikailag 2 darab regben valósul meg jelen pillanatban, és ezek fantasztikus az a teljesítmény, amit a miniaturizálás az adógyártók is egyre kompaktabb és egyre nagyobb teljesítményű berendezéseket tudnak gyártani. Magáról az adóról lejövő jel a tápvonalrendszeren keresztül eljut a kombájnerekig, és a kombájnerről összegezve több adónak eljut az antennáig. Attól függően, hogy milyen antennarendszerről beszélünk, a jelútban még helyet foglalhat egy úgynevezett sajspanel nevezetű részegség, ami azt a célt szolgálja, hogy egyrészt két antennarendszeres megoldást biztosítson az üzemeltetők részére, két főkábeles rendszert biztosítson az üzemeltetők részére. Ugye ez egy egy teljes antenna rendszer azonban képes úgy működni, hogy alsó és fél antennás üzemben teljes teljesítményt elvisel le. Ennek a teljesítmény szétosztását látja el a patch panel, illetve van még egy fontos funkcionális szerepe, hogy útvonalválasztók segítségével tudjuk irányítani a jelutat úgy, hogy mind a két fülkábel megkapja a rádiófrekvenciás jelet, vagy csak az egyik fülkábel kapja meg a rádiófrekvenciát. Még magában a rendszer technikában felfedezhetünk különböző részegységeket, csak úgy, mint az adónál számtalan helyen, nem csak a hűtőrendszerben, hanem az eret felépítésében is, a végfokoknál, a kimeneten, a meghajtókokozat. Úgy a tápanyag rendszerben is megtalálhatók szondázási pontok, ahol tudjuk figyelni az adóberendezésnek, illetve magának az egész rendszernek a performanciáját. Így módon megtalálható egy műantenna ági szonda is, ez egy kalibrált szonda, és egy hiteles teljesítmény biztosítani lehetőséget. Maga a rendszer felépítésé, hogyha még további vizsgáljuk, akkor látunk további útvonalválasztókat is, ezek az úgynevezett port kapcsolók, amik arra szolgálnak, hogy lehetőséget biztosítsanak nekünk megválasztani a jelutat olyan formában, hogy eljutassuk ne antenna irányba, hanem ő antenna irányba a jelet. Nyilvánvalóan az egész felépítés úgy van kialakítva, egy olyan interlop védelmi áramkört építünk rá, ami biztosítja azt a védelmet nekünk, hogy kettő darab adóberendezés egyszerre ne tudjon a műantennára fordulni, illetve ne tudjanak szembefordulni egymással az adóberendezések, így módon elégjük is áll. Itt még a rajzon fel vannak tűzhetve tápvonal húszok, illetve tápvonal méretek. Ezek a rendszereknek a felépítése szempontjából most kevésbé fontosak, nyilvánvalóan a tervezés szempontjából nagyon is kardinálisak, hogy milyen tápvonal méretet alkalmazunk. Ennek a méretezési szempontjairól már később lesz nem diamúva. És ha jól látom, minden rendszerelemről beszéltünk, a kombájnerekről számítósan nem beszéltem, hiszen az a záró része az előadásnak. És csak hogy a megzavarás véget, ez nem a pékesi adórendszer, ha bár rendszertechnika ugye az volt felvetítve, ez a pécsi adórendszer, azért is szerettem volna a Pécsit felvetíteni, mutatja. A Pécsen jelen pillanatban egy 5+1-es rendszer működik, sajnos fényképről lemaradt a tartalékadó, de gyakorlatilag egy ugyanilyen adóberendezésben, ami a tartalékról automatikával kiegészítve. Tehát, hogyha megnézzük azért ezt a fajta felépítést, ez nem a klasszikus elektronikai járműköröhöz szokott felépítés, itt azért a csőtápvonalak jelentős méretet és mechanikai képviselnek. Kevésbé látszik, de azért valamelyik adónál felfedezhető a port kapcsolóknak, illetve hogyha magát nem minden esetben, de ennél az adótípusnál kifejezetten az adóberendezéseknek a kimeneti oldala úgy van megoldva, hogy az adóberendezések foglalnak helyet a harmonikus szűrők, amik itt találhatók. A kombájner oldalon megfigyelhetők az iránycsatolók, ahonnan méréseket végzünk, vagy pedig a monitoring eszközeinket látjuk. És hogyha egy picit így megnéztük az adóberendezéseket, akkor szeretnék az adóberendezések oldaláról megnézni, hogy mik a technológiai trendek, és mik azok, amik ezeket a trendeket előre viszik és mozgatják. Ezt a három diát, ami most következik, még 2013-ban vetítettem föl először Győrben a Távközlési Világnapon. Akkor nagyon kardinális kérdés volt ilyen szempontból, hogy DVB-T és analóg hálózatokat összehasonlítsunk, részes és analóg hálózatokat összehasonlítsunk, illetve hogy beszéljünk a hatásfok kérdésekről, hiszen akkor voltunk a lekapcsolásnak a küszöbén, és meg kellett világítani ennek a fontosságát. Ez most sincs másképp, hogy az a lekapcsolás után, hiszen jó, hogyha látjuk, hogy hova fejlődik még ezen túl is a világ, és milyen további pluszokat tud adni a technológiai fejlődés. 2008 és 2012-2013 magasságáig Az adóberendezések technológiájukból fakadóan körülbelül 20%-os hatásfokot voltak képesek elérni teljes rendszerzási esetén. Nyilvánvalóan ez a légfokoknak az optimális működését figyelembe véve, hogyha kisebb a kimenő teljesítményük, mint a nominális teljesítmény, akkor egy bizonyos mint után már a hatásfokuk is romlik, így még rosszabb, mint 20% volt a hatásfokuk, ami azt jelenti, hogy egy 25 kW-os adó esetében, egy 5 kW-os adó esetében 25 kW felvett teljesítményt jelent, amiből ugye nyilván a hatásos hatás teljesítmény, tehát a 20 kW termelődik hőveszteségként. Ami az összfogyasztás szempontjából azt jelenti, hogy éves szinten ez 5000 kW teljesítmény megy el hőveszteségként a külvilágba, a hőcserélőkön keresztül. Hogyha nagyon gazdasági oldalról világítom ezt meg, és figyelembe veszem az aktuális energia árfolyamon, akkor ez jelentős összeg, hiszen egy darab adóberendezés esetén ez összegi szintű emlék. Tehát kulcskérdés volt az minden szempontból, hogy az üzemeltető cégek az adóberendezés gyártókat presszionálva vigyék el abba az irányba, hogy találjanak egy olyan megoldást, ami a hatásoknak a javulását fogja eredményezni. Ennek egy érdekes előzménye volt például az Antenna Ungáriánál az, hogy néhány kollégával együttesen egy olyan módszert alkottunk meg, amivel a régi típusú adóberendezések esetében a tárfeszültség, és erről beszéltem korábban, a végfokoknak a tárfeszültség limitálásával és a korrektor fokozatoknak az abszolút kiterhelésével és a korrekciónak a teljes kihasználásával eljussunk egy olyan optimális állapotba, ahol még bizonyos megkötésekkel azt mondhatjuk, hogy a DVB-t és sugárzási paraméter teljesen elfogadható, viszont nyerünk vele valamit, és ez a valami pontosan az volt, hogy a hatásfokkal berendezéseknek javult akár csak egy-két volt. A legjobb beállítást egyébként szentesen értük el, már megkérdezzük tőlem, hogy hány csatornás adón, de felső csatornás adó volt. Biztosan emlékszem, ahol 6%-os hatásfokjavulást értünk el, és azért az a teljesítmény felvétel jelentős megtakarítást eredményezett. Ezeket a beállításokat országosan applikáltuk a nagy teljesítményi adóinknál, és bővületes szám jött ki országos szinten, 10 millió forintot tudtunk megtakarítani. Ez a 10 millió forint az nagyjából megfelel egy közepes teljesítményi adóban. Ez egy hatalmas előrelépés volt, és nyilvánvalóan a gyártókkal egyeztetve hajtottuk ezeket végre, és ők is látták azt, hogy erre azért erőteljes igény van, elmozdultak ebbe a irányba, és kerestek különböző megoldásokat, és az új technológiai trendek már ezt mutatják majd a következő évben a megoldás, mik ezek a megoldások. A másik fontos szempont, és megint csak üzemviteli kérdéseket kell itt feszegetnünk, az energia mellett az a adóberendezésnek a mérete. Ugyanis sok esetben Magyarországon, és így az Antenna Ungária szempontjából ez különösebb problémát nem okoz, hiszen kiterjedt telephely hálózattal rendelkezünk, a nagy teljesítmény, hogy a gerinc állomásainkon bővelkedünk helyjel, de akár még a kis állomásainkat is bővelkedünk helyjel, ahol az adóberendezéseket le tudjuk szépenni. Azonban a világ számos más országában, ahol nem rendelkeznek a műsorszóló cégek, azok esetben saját telephelyel, és az, hogy mekkora helyért kell úgymond fizetniük. Így módon fontos szempont volt az, hogy a korábbi single-take adók irányából, az egyrekes megoldások irányából forduljanak el a gyártók abba az irányba, hogy próbáljanak meg minél integráltabb rendszereket legyártani, és egy nagy teljesítményű adó helyett beszéljünk egyre több nagy teljesítményű adó felépítésről, akár még olyan esetben is, olyan megoldással is, hogy a komplet hűtőrendszert cserélő nélkül természetesen igazából. Na hát ez volt az a pont, amikor ezt a javaslattal előjöttek egy átlag, hogy nekik van olyan megoldások, hogy a vízrendszerű bent van az adóberendezésben, hogy azt mondjuk, hogy akkor nálunk ez meg üzemvitelileg ki van zárva, hogy ez bent legyen az adóberendezésben, mert képzeljük el, hogy milyen kárkor tudod okozni, hogy egy vízrendszer megkibásodik magán az adóberendezésen belül, így is bőven elég az, hogy az adóberendezésen kívüli másodiket meg. Hát így módon szükség volt az, és figyelte azt is ezt a folyamatot, hogy egy integrált adás, hát hogy alkossanak meg az adógyártók. És picit előre mentem az előző szlájdon. Ugye arról kezdtem el önöknek beszélni, hogy mi is volt az a megoldás, amivel mi elkezdtünk dolgozni az Antenna Hungáriánál a hatások javítás érdekében. Itt pontosan az utolsó ábra szemlélteti teljesen jól, hogyha megnézzük egy meghajtóról lejövő DVD-t jelnek, hogy nevezik csak meghajtó jelnek az időtartománybeli képét, akkor az látszik, hogy azért az átlag teljesítmény fölül a csúcs teljesítmények az idő viszonylag kis hányadában állnak fenn. Azonban, mivel ez a fennállás ott van a rendszerben, ezért kényszerű módon olyan légfokokat kell építeni, olyan erősítő fokozatokat kell építeni, hogy erre a teljes dinamika tartományra képes legyen fordítás nélkül átvinni a jelet az adóberendezés. Ne forduljon elő az az eset, hogy elkezd limitálni az adóberendezés, elkezdi vágni a meghajtóra lejövő jeleknek a alakját. És így módon ez mondhatni, hogy energiapazarló egy pici. Amikor mi elkezdtünk a tárkefűség limitással foglalkozni, akkor nyilvánvalóan ezeket a megfontolásokat figyelembe véve azt mondtuk, hogy jó, akkor jelöljük ki a paramétereknek, az eredparamétereknek azt a halmazát, ami legjobban jellemzi az adóberendezésnek a működését, és ezekre próbáljunk valami limitértéket megszabni, amire azt mondjuk mi, hogy üzembiteileg ez a normális és minimálisan megengedhető paraméter. Ez a két paraméter nyilvánvalóan a MER és a válcsillapítás értéke volt. Így azt mondtuk, hogy rendben, akkor a tápfeszültség limitálással és ezáltal a teljesítményfelvételét csökkentve magának a végfokozatnak próbáljuk meg elérni ezeket a limitértékeket, és így valósítottuk meg kvázi, nyilvánvalóan a korrekciókat alkalmazva valósítottuk meg azt, hogy elértünk néhány százalékos hatékonyságjavulást az adóberendezések esetén. Ezzel a gyártók tisztában voltak, és néhány megoldást felvetettek arra, hogy hogyan lehetne ezt azért professzionális szinten, és ne csak limitálás oldalára bizonyos megközésekkel megvalósítani. A kívülkeresés odáig jutott el, hogy gyakorlatilag két technológia jöhetett szóba. Az egyik az úgynevezett Doherty technológia, ami nem ismeretlen az erősítők szempontjából. Tehát ez nem egy új technológia, ezért is írtam föl nagy kérdőjellel, hiszen már egy 1936-os William és Doherty által publikált anyagban ugye ennek a koncepciónak, ennek a eljárásnak az elvét azt felvázolta. Lényegében pontosan arról van szó, hogy biztosítsuk azt, hogy az idő kis hányadában azokat a csúcsokat is át tudjuk vinni, amik nyilván belőtnek, viszont az idő nagy hányadában, amikor csak átlag teljesítményekről beszélünk, akkor lehetőség szerint kisebb tápfeszültségen tudjanak dolgozni például az erősítők, így módon elérve azt, hogy magasabb hatásfokon. Így módon, hogyha én egy Doherty erősítő elvét nézem, akkor az mondható, hogy magán az erősítőn belül kettő darab erősítő van, egy AB osztályú erősítő és egy C osztályú erősítő. A C osztályú erősítő szolgálja ki a csúcsoknak az átvitelét, míg az AB osztályú erősítő gyakorlatilag egészen a telítési pontig átviszi az átlagteljesítményt, míg az elmény a telítési pontot. Viszont hogyan alkalmazható ez? Nyilvánvalóan a kettő darab erősítőt valahogy úgy módon kell kombinálni, hogy azok megfelelően tudjanak egymáshoz képest működni. Ezt egy lambda negyedes transformátor illesztésével oldja meg maga az eljárás. Ebből következik az, hogy mivel lambda negyedes impedancia illesztés van, ez nem egészen széles sávú ez a technológia, hiszen még a korábbi technológiánál azt mondhattuk a korábbi erősítő családnál, hogy akár 400 MHz-től egészen 860 MHz-ig el tudja ide-oda hangolható és gyakorlatilag hasonló paraméterekkel, de egy bizonyos limiten belül tartja a performancia értékeit. Úgy itt már ez nem mondható el, hiszen éppen meg átfogást biztosítani egy ilyen London egyes információkban, nem tudom, azt látom, hát mondjuk ki, hogy lehetetlen, nem lehetséges. Így módon a gyártók különböző trükkös megoldásokat alkalmaznak, vagy mechanikus illető készletet adnak magához a radóberendezéshez, magához a végfokozatokhoz, és akkor gyakorlatilag tényleg nagyon gyorsan, mechanikusan ezeket cserélgetve, átprogramozva elektronikusan magát a erősítő fokozatot átállítható másik frekvenciára. Illetve van hát egy másik fajta megoldás, mikor forrasztanunk kell és a forrasztópákához kell nyúlnunk. Pont ezzel paraméterekből felépített kis landa negyedes integráció transformátort kell átalakítani. De mi is az eredménye és a hozadéka ennek a megoldásnak? Hát az, hogy a 20%-os hatásfokról feltornáltuk a berendezéseknek a hatásfokát, minden nemű kiszolgáló egységgel, tehát a hűtőrendszert is ide beleértve, 33-38%-ra, ami bőzületesen nagy ugrás. Van egy másik fajta megoldási eljárás, ami a modulátor, sőt nem is azt mondanám, hogy másik fajta megoldás, hanem inkább ezt kiegészítve, a modulátor fokozatot kiegészítve egy vezérlőjel követő áramkörrel, a vezérlőjel burkolját követő áramkörrel a tápfeszültséget moduláljuk. Így módon biztosítva azt, hogy dinamikus legyen a feszültség, és így módon elérve a hatások javulást. De miért is fontos ez, miért is az, ha forintosítani akarjuk, és menjünk el megint a pénz világába, miért is jó az, hogy a 20%-ról 35%-ra nő a hatások ezeknek a berendezéseknek. Ez egy 5 kW-os adóberendezés esetén, hogyha végig kalkuláljuk, akkor ez azt jelenti, hogy évente gyakorlatilag 3 millió forintot megtakarítunk csak az energiatörtségen, ami rettenetes nagy szám, hogyha azt veszik figyelembe, hogy az előbb elmondottak alapján a régi adócsalád tekintetében a komplet adóhálózat esetében voltunk képesek jelentősebb üzemeltetési költség megtakarítására, míg itt egy darab adóberendezés esetén beszélünk ekkora megtakarításról, tehát bőzületesen nagy számokról beszélünk. A korábbi ábrák úgy mondjam érdekességkét vetítik fel, de már aktualitását vesztette az információ tartalma, hogy azt hívhatom bemutatni, hogy jelen pillanatban a múltban 2013-as időpillanatot figyelembe véve az analóg és a digitális adóhálózatnak a teljesítmény felvétele az hogyan áll egymással viszonyban, hogyha mérlegre tesszük. Az mondható, hogy hát oké, a DVBT adóhálózat kevesebb adóval épül fel, hiszen esetvállalatokról beszélünk fele, akkor a teljesítményi felvétele rendelkezik. Igen, hát csak hogyha abból a szempontból vizsgálom, kezdem el vizsgálni a dolgot, hogy míg az analóg TV hálózat 3 darab különböző csatornától sugárzott, addig a DVB-T hálózatnál ennél sokkal többre van lehetőség, és hogyha én ezt levetítem programonként és megosztom technológiánként, akkor azért már szembe tűnő a különbség, hogy míg az analóg TV hálózatnál egy csatorna esetében 580, csak úgymond a marketing része volt a DVB-T technológiának. És akkor most véget ért az adóberendezéseknek a tematikája, és kicsit a távvonal, akkor szeretnék önöknek beszélni, hogy ugye az elején is mondtam, hát az elmélet és az igaz a gyakorlatban is, tehát olyan túlzottan sok minden nem lehet a távvonalakról elmondani, de azért lehet, és van egy paraméterre, ami azért érdekes megemlíteni, és fontos róla beszélni, főleg, hogyha a tervezés oldaláról néz meg, és ez végig kísérni egészen a kombájner láncoknak a tervezéséig az életünket. Mint minden mérnöki tudományban, ugye biztonsági tényező, mint mágikus faktor az szerepel, tehát a távvonal tervezés szempontjából beszél a biztonsági tényezőről, ami a rendszerben elvárható marginális és elvárt terhelhetőségnek a viszonyát adja meg, kvázi, hogy mennyivel legyen erősebb a rendszer annál, mint amit elnevezzük úgynevezett safety faktornak. Van egy másik tényező, az úgynevezett csúcs tényező, bizonyos szakkifejezések, vagy szakkönyvek alaptényezőnek, angol terminológiát, vagy a kretfaktornak nevezik ezt a tényezőt, ami ugye a csúcs feszültség, vagy csúcs teljesítmény, látszat feszültség, átlag teljesítmény viszonyát adja meg nekünk. Ennek a stresszfaktornak az átgázolására van egy nagyon jó görbe, hogyha az előfordulási valószínűségét akarom megvizsgálni a bekövetkező csúcsoknak, ez úgynevezett komplementes eloszlási függvény, ami annak a valószínűségét adja meg, hogy a 0 dB-hez képest mondjuk 10 dB-s vagy n dB-s vagy csúcs bekövetkezése mekkora valószínűséggel történik meg, vagy hogyha megfordítom ezt az egészet, a 100%-os valószínűséghez mennyi idő szükségeltetik. Ez a következő ábrán lesz egy ilyen kép. Fontos erről picit többen beszélnünk, mert ez a stresszfaktor kérdés ez mindig egy olyan érdekfeszítő vitát vált ki nálunk is a cégnél, és mi a helyes stresszfaktor érték, amit meg kell választanunk, mint tervezési alapot. Van ennek a stresszfaktornak kétféle vizsgálati módszere van, kétféle oldalról tudjuk megközelíteni, a vívők oldaláról vagy a burkolók oldaláról. Abban az esetben, hogyha egy darab színuszos jelről beszélünk, akkor nem okoz különösebb problémát ennek a stresszfaktornak a kezelése, hiszen ugye ez egy gyökkettes értéket, tehát 3 decibelt jelent. Abban az esetben viszont már kezd érdekes lenni a történet, hogyha egy darab színuszos jelről kezdünk el összegezni, hogy akkor hogy alakul ennek a stresszfaktornak a kérdésköre. Nyilvánvalóan, hogyha elkezdjük a támogatást az alapjairól, akkor megkapjuk, hogy gyakorlatilag a stresszfaktor értéke a burkoló oldaláról 10-szer logaritmus n, ahol az n a vívők számát jelöli, illetve a vívők oldaláról 10-szer logaritmus plusz az a vívő, amiről ugye eddig nem beszéltem, mert magának étel között az a nagy különbség, hogy míg a burkolók oldaláról megközelített eljárás esetében teljesen korrelált vívő csoportokról beszélünk, míg a vívők oldaláról megközelített eljárásban ott megkülönböztetünk legalább egy darab független vívő, például DVD-t esetében ez lehet a középső vívő. Hogyha ezt végig számoljuk, akkor, és például egy 8K-s adásmód esetében próbáljuk ezt kiszámolni, akkor azt mondható, hogy hát ez egy 40 decibeles stresszfaktor értéket jelent, ami ugye, hogyha nagyon le akarom fordítani, akkor azt jelenti, hogy plusz 40 decibel dinamikát kell a rendszerbe beleépítenünk, ami hát mondanom sem kell, hogy azért elég nagy költségvonzattal jelentkezik, hogyha a távvonalak, az antennák, a légfokozatok szempontjából vizsgálnám meg. Úgyhogy nyilvánvalóan ezt az értéket limitálni kell, hiszen nincs szükség ekkora dinamikára. Nincs szükség ekkor a dinamikára, hiszen hogyha az eloszlási valószínűségeket is figyelembe veszem, akkor beüt, de van olyan eset, amikor ezt figyelembe kell venni. Tehát az a lényeg, hogy már a modulálás, az ikonodulálás fázisában egy limitálást kell végezni. De hogyha én a távvonalak oldaláról fogom meg, és azt mondom, hogy vizsgáljuk meg a végkiépítést, hogy 5 darab 5 kW-os adót tegyük fel, hogy 5 darab 5 kW-os adóberendezést összegzünk, akkor magán az antenna távvonalon mekkora stresszfaktorral kell vajon számolnom. Hiszen, hogyha én azt mondom, hogy megnézem a eloszlási függvényben a bekövetkezési valószínűségeket, akkor igazából majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy 14-15 éves stresszfaktor érték megválasztása kellően elegendő nekem, hiszen a bekövetkezési valószínűség egy ilyen csúcsnak az gyakorlatilag 16 éves 7%-a viszont bekövetkezési valószínűsége. Ennek ellenére parázsviták mennek közöttük, hogy 20 dB vagy 19 dB legyen az a megválasztott paraméter, és ennek van jelentősége, hogy miért, hogyha nagyon egyszerűen nézzük meg, akkor azt mondhatjuk, hogy őrültek vagyunk, hiszen 19 dB-ben az gyakorlatilag 110 trillió év megfelel meg, mire egy csúcs beült, a bekövetkezési valószínűséget figyelembe véve, az univerzum életkora meg 13 milliárd év, tehát azért van egy kis nagyságrendi különbség, úgyhogy nem azért kellemes a kezét így gondolkozni, mert hogy ez kellő biztonságot ad, hanem akkor ezt alá is kellene támasztani valamivel. Hát ez nem ennyire egyszerű azért, mert hogyha én azt kezdem el vizsgálni, hogy akkor szépen kezdjük el fölfűzni az adóberendezéseket, és mi történik a főtávvonalon abban az esetben, hogyha én elkezdem az adó, mondjuk 8K üzemmódban működő adóberendezéseimet fölfűzni, akkor az látható, hogyha én 19 decibelre választom meg a kimeneti oldalon a stresszfaktornak az értékét, és elkezdek visszafele számolni egészen az utolsó adóberendezésekig, akkor azt mondhatom, hogy az utolsó adóberendezés kimenetén azért, hogy a 19 dB-s stresszfaktor érték teljesüljön, már csak 12 decibeles stresszfaktor értéket engedhetek meg. Ez már egy érdekesebb megállapítás abból a szempontból, hogy ugye az átlagos értéke mondjuk a stresszfaktornak egy adóberendezés esetében 9-10 11, maximum 12 dB, de 13 dB-nél már határoláson beállítva magán az adóberendezésen is. Viszont a végletekig ezt sem lehet csökkenteni, hiszen ahogy láttuk följebb, és mondjuk később is lett, ennek azért vannak következményei, ha elkezdem lelogdosni a színuszhullámokat, akkor ugye nem lineáris torzítás lép fel a rendszerben, és valahol azok a harmonikusok meg fognak jelenni, és ki fogják felteni káros hatásokat végeredményben, el fogják kontaminálni a sugárzás minőségemet. Így módon a kettfaktor megváltásának értéke kulcsfontosságú. Tehát, hogyha én tovább gondolkozom, hogy mennyi is legyen az a kiindulási érték, például 5 adóberendezés sorba a fűzése esetén, vagy felfűzése esetén, akkor az látható, hogy hát igazából 17 decibel alá antenna tárfonal oldalon, antenna főkábel oldalon nem igazán mehetek, hiszen ha visszaszámolok, akkor az utolsó adókímeleten 10 decibeles tesztfaktor értéket jelent. Ez alatt már mesélni az adás minőség a faktor limitálását, és hogyha megnézzük a továbbiakban, hogyha én még kisebbre választom, gyakorlatilag el tudom érni azt, hogy nem engedhető meg akár 5-6 decibelnél nagyobb kettfaktor érték, hiszen akkor problémátok az egyrészt mint adó oldalon, másrészt mint, tehát akkor, hogyha arra méretezem a tárfonalat, akkor tárfonal oldalon is problémát fogok hozni, tehát egy földeli körbe keveredek kvázi. Ez gyakorlatilag felvetítettem önöknek, hogy milyen problémát is okoz, nyilvánvalóan ismerjük a hatot. De szerettem volna azért azt is bemutatni, hogy a gyakorlatban ez mit jelent, és hol is fejteti a hatását, ez mondjuk egy DVB-t jeleset. Én tavaly novemberben csináltam ezt a mérést, ez pusztán a kiváló paraméterek annak köszönhetők, hogy ez nem egy ütődő adóberendezésre van, hanem ez egy meghajtó fokozatnak a kimenőjele. Körülbelül nem is még nincs a csillapítás értéke. Tehát gyakorlatilag az ideálishoz képest minimális eltérés van a tesztfaktor görbében, illetve hát a konstellációs diagram az gyakorlatilag tankönyv szagú, már tankönyvbe illően szép 41 decibeles mellértéket produkál a berendezés, itt még 13 decibelre van elengedve a tesztfaktor értéke. Nagyon gyönyörű értékeket produkál a berendezés, mind 10 MHz-es spammel mérve 46-48 dB-s válcsillapításokat jutott, de ugyanez megmérve 40 MHz-es spammel is. Látszik, hogy gyakorlatilag mondhatom tiszta a sáv, de számítva a szekető is jövőt, amit most külön nem térnék ki. De nagyon-nagyon ideális a helyzet. Mi van akkor, mert elkezdem limitálni, és 11 decibel a tesztfaktor értéke. Gyakorlatilag még mindig nem történt semmi látható, hiszen ugye azt mondjuk, hogy az átlag érték, ami 9 dB és környékén van esetleg 10 decibel. Ugyanúgy a válcsillapítás értékeiben is változatlan helyzet áll elő, azonban, ahogy én elkezdem limitálni a kettfaktor értékét, megmutatkozik a membrános torzításnak a nem kívánt hatása. A kettfaktor görbében egy éles letörés tapasztalható, ez pontosan a limitációnak a következtében, hogy itt már vág a berendezésünk. Ezek a membrános torzítások megmutatkoznak a vívőknél is, ugye az ideális állapottól a konstant kitérni. És megmutatkozik a válcsillapítás értéken is, hiszen a 46-48 decibelből már csak 36 decibel van, tehát ott vagyunk, amire azt mondtuk, hogy hát gyakorlatilag erre mondtuk, hogy ez még éppen elfogadható. És ha megnézzük egy picit jobban, hogy hova is termelődtek ezek a nem kívánt jelöltetevők, akkor látjuk, hogy tényleg megjelentek a spektrumon kívül, a hatásságon kívül a spektrum képben. És hogy miért is fontos ez a faktor, miért is beszéltem róla ennyit, hát a tárfonalak terhelhetősége szempontjából, hiszen ha nem helyesen választjuk meg, akkor bizonyos konstellációkat jelentősen be fog folyásolni, hiszen a tárfonal méretezés az több dologtól függ az impedanciától, a frekvenciától, az átvitt teljesítménytől, a csúcs feszültségérték. Rendszerekben 50 ohmos impedanciát alkalmazunk. Vicces az a szituáció, amikor mindig a menyasszonyom megkérdezi tőlem, hogy sok vicces szituáció van, mint villamosmérnök és a laikus menyasszonyom között, mikor átélek olyanokat, hogy van villany a falban, vagy miért. Amikor ez a kérdés felvetődött először tőle, mondom, nagyon-nagyon filozófiai mélységeket feszegetünk életemben, 50 ohm az fogad előtte, de miért? És akkor mutattam neki először ezt a képet, hogy hát ezért elmagyarázom, és na jó, de mik azok a paraméterekben, és akkor mikor már jutottunk oda, hogy a megfelelő egyenletekkel jelentítettem neki föl, na, akkor azért feladta, és azt mondta, hogy inkább meghagyja ezt a világot nekem, nem akar, nem akar túlzottan jobban érteni hozzá. Ez csak egy rövid kitérő volt így a vitkedőjét. Tehát, hogy mit, ezek a paraméterek milyen tényezőket befolyásolnak. Hát egyrészt beszélünk egy megengedhető, megengedett, méretezett teljesítményről, átlag teljesítményről. Ez egy érdekes paraméter, bár inkább kevésbé érdekes, hogyha őszinte akarok lenni, hiszen ez semmi más nem befolyásol, mint az átlag teljesítmény által gerjesztett hőterhelés a tárgyalat szempontjából. Hát ez egy patológus paraméter, ezt meg kell választani. Ilyen szempontból nincsen úgymond ráhatásunk. Ami sokkal érdekesebb ilyen szempontból, az az átütésnek a vizsgálata, hiszen itt már csúcsfeszültségről beszélünk. Ha csúcsfeszültségről beszélünk, akkor belementünk a Kreutzfaktor kérdésébe, belementünk az összerűzésnek a kérdésébe, elég sok tényezőt befolyásol ez a kérdéskör. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon-nagyon fontos a Kreutzfaktornak a helyes megválasztása, hiszen nagyon nem mindegy, hogy a tápvonalaknak milyen blokkonfeszültséget engedünk meg, mert előbb-utóbb problémát fog okozni, ha nem helyesen választjuk meg ezt a paramétert. És hogy milyen problémát okoz? Majdnem, hogy azt mondanám, hogy dezinformáció a kép, mert ez nem tápvonal terhelési problémából jött ki. Ugye itt volt még egy paraméter, reményeim szerint igen, hiszen az állóhullám arány, tehát itt a nem megfelelő állóhullám arány fejtette ki a hatását, de a hitet véletével a tápvonal illetetlenségből, nem megfelelő csatlakozásából alakult ki egy olyan jelenség, hogy áthúzás alakult ki magán a tápvonal illetésben a meleg és a külső ér között, és hát egy 3 kW-os adónak a belső átfog belső erét látjuk itt most, gyakorlatilag a átütés kiégetett egy anyag darabot a tápvonalból, itt látszik a kuplunknak a problémája, illetve hát látjuk, hogy a keletkezett pillanatnyi őteljesítmény is kifejtette hatását, valószínűleg itt nagy tápvonalban. És átadó berendezés akkor, amikor a maga a tápvonal rész az eszköletre fel, amit szerettem volna a dióhéjban önöknek elmondani, és akkor még néhány szlájdereig eljutottunk, ugye a rendszertechnikában beszéltünk már az adóberendezésekről, beszéltünk hát a kombájner rendszereket és az antennát és a kombájnert összekötő tápvonalaknak a kérdéséről, ott egy picit a kulcsfontosságú paraméterekről, és egy picit beszéljünk akkor az RF összegzőknek a kérdésköréről. Hogy a definíció szerint ez egy olyan sok kapus szerkezet a rádiófrekvenciás összegző, ami nem kapuján beengedett rádiófrekvenciát a kimeneten összegezve, ha tovább haladva mindennemű torzítás nélkül megjelenik. És ehhez bizonyos felszeléseket is, igényeket is párosítunk, lehetőleg ez az összegzés veszteségmentes, legyen fázise és kimeneten, legyen megfelelő elválasztás az egyes bemenetek között, illetve hát ezek az összegzők és szűrők is, most már belemeltünk ennyire az elméletébe, ezek legyenek frekvenciafüggetlenek. Hát ugye ez az, ami a Hitmanban ugye egy ilyen misztikus soha elér ide a kép, hogy legyen valami frekvenciafüggetlen, mert akkor annak megkötései vannak. Milyen típusokat alkalmazunk mi is a szóló oldalon? Beszélhetünk csillagpontos PowerPoint elvőszegzésről, beszélhetünk sokszorosan csillagpontos, hogy felfűzött elvőszegzésről, ez az úgynevezett manifold eljárás, és beszélhetünk egy nevezett TIB elvőszeg, a konstans impedance broadband nevű ezekről szeretnék röviden picit beszélni. Maga a csillagpontos elvőszegzés különösebb felépítésbeli bonyolultságot nem jelent, hiszen gyakorlatilag az F2 frekvenciá hullámhosszához viszonyított lambda negyedes tápvonal takar, illetve átelemes oldalon az F1-es frekvenciának a hullámhosszához viszonyított lambda negyedes tápvonal takar segítségével összegezzük az összegzési pontban a két adóról jövő jelek, nyilvánvalóan valamilyen szűrés után a szűrőkkel egy kicsit később. Még a másik esetben egy kicsit más a felépítése, ott is beszélünk egy szűrőcsoportról, azonban itt már beszélhetünk más részelemekről is, nevezetesen hibridekről. Magában a konstans a tibelű összegzésben
ezt a bemeneti pontot nevezik keskenysávú bemenetnek. Keskenysávú abból a szempontból, hogy a kombájneren belül, kombájner a keresztösszegző megnevezés, a kombájneren belül a lévő szűrők a keskenysávú bemenet üzemi frekvenciára vannak hangolva, azokat szűri, azoknak adja meg a megfelelő spektrumot. Így szélessávú a bemenet, ami azt jelenti, hogy ez az összegző bemenet, ide kell fogadnom az összes többi rádiófrekvenciáját, amit összegezni szeretnék az F1-es frekvenciával, és szeretném, hogy megjelenjen a kimenete. Maga a szűrőknek a felépítése, ugye üregrezonátoros felépítésű, az, hogy hány kör és milyen a csatolás ezek között, az a meghívás spektrumnak a kérdésköre. Ugye kétféle masszról beszélünk alapvetően, ugye a kritikus és a nem kritikus maszk szűrőkről. Általában VVDT esetben a kritikus maszkot szeretnénk ellátni, akkor 8 körös szűrőkről beszélünk, itt 8 körből áll a kombájnernek a felépítése, míg nem kritikus maszk esetében 6 üvegrezonátorról beszélünk, és csatolás sem érdekel szó be. Maga a chip kombájnereknek a felépítése, az üregrezonátorról szerintem ennek a társaságnak is különösebben nem kell beszélnem, hogy milyen is a felépítése, illetve hát a kombájnerről már igazából elmondtam, hogy áll egy H90-es ütőből, illetve magából a szűrőből. Maga a kombájner méretezés ilyen szempontból érdekes, viszont a teljesítmény miatti méreteket azért érdemes szemügyre venni. Ez a Budapesti Széchenyi Egyen lévő, jól emlékszem, MUX állónak az áthangolása kor készült. Ez a szélessávú bemeneten lévő hibrid 65 kg-ot nyom, úgyhogy nem egyszerű a úgymond mozgatása. Ugye az áthangolás az úgy történik, hogy magát a hibridet is hangolni kell, illetve a szűrőket, mindkét szűrő pontosan ugyan a szűrésen belül pontosan ugyanazon a ugyanarra a csatornára van hangolva, azért, hogy az összegzés előképpen jó és összeségmentes és torzításmentes legyen. Ezeket nyilván ki kell bontani, két kell szedni, tehát nagyon-nagyon-nagyon bonyolult folyamat egy ilyen szűrő, egy ilyen kombájnernek a csatornaváltása. Körülbelül egy profi műszerparttal tapasztalattal rendelkező kollega is mi és milyen jó szárgot. Profi azt mondaná abból a szempontból, hogy ő a gyárba érkezett Németországból is minden nap ilyen. Magának a kombájnernek a méretezése, és hogy miért is választunk a kombájnert például, még akkor is, hogyha egyadó berendezésről beszélünk, és nem akarunk elvizetni az okat. Hát ez ebből adódik, hogy nyilvánvalóan sokkal jobb paramétereket tud produkálni egy kombájner, annak köszönhetően a hibridekkel rendelkezünk a kimeneten és a bemeneten. És hogy milyen itt is ezek a tipikus értékek, nyilvánvalóan a keskenysávú bemeneten érkező szűrő frekvenciájával megegyező frekvencián jövő jel, de a beiktatási csillapításnak tudás esetben 0 dB kell, hogy legyen, a szűrők esetében ugyanígy, és a kimeneten gyakorlatilag veszteségmentesen meg kell jelenjen ez az összetevő. Még keskenysávú esetben hát az lenne a legjobb, hogyha teljesen zárt lenne ebben az irányban a rendszer, mivel reflektiós elven működik az összegzés, tehát a szűrő maga reflektálja a szélesávú bemeneten jövő jelet, ezért ez így fog össze, ebben az irányban fog összegeződni a keskenysávú bemenetről érkező jelekkel, azonban nyilvánvalóan teljes izolációt nem vagyunk képesek biztosítani ebben az irányban, a szélesávú bemenet felől vizsgálva, de az azért elmondható, hogyha én a hibridek után a szűrőknek a bemenetén, ami ugye a szélesávú oldalról vizsgálva a kimenetet jelenti, már mínusz 30 dB-s elválasztás biztosítható, ez jobbára a hibridnek is jobbára a hibridnek is kevésbé ugye a szűrőnek köszönhető, hiszen ő kevésbé beválasztás fog ilyen szempontból biztosítani nekünk, viszont hogyha a következő hibridnek a bemeneti oldalán, ilyen szempontból kimeneti oldal vizsgál, akkor azt mondható, hogy szélessávú szempontból a keskenysávú bemeneten 60 decibeles elválasztás biztosítható, ami már kellően. A magának az üvegrezonátoroknak és a szűrőnek a méretezése az túlmutat a mi tárgyalási körünkre, hiszen ez már egy gyártói kérdéskör, hogy mekkora szűrőméret, mekkora rezonátor üvegméreteket alkalmaznak. Nyilván ők is belső megfontolásokból teljesítménytől függően alakítják ki ezeket. Ezeket a szűrőiket. És mik ezek a tipikus értékek? Hát azt mondható, hogy a széles sávú bemenetben nézve reflexiós szempontból az S1-1 paraméternek 35 és 40 decibel, nagyobbnak kell lenni, mint 30 decibel, a gyakorlatban általában 35-40 decibel. A beiktatási csillapításnak széles sávú oldalon, tehát a széles sávú oldalról nézve a irányába, gyakorlatilag nullának kellene lenni, de kb. 0,1 év is beiktatási csillapítható meg. Izoláció szempontjából a szélessávú bemenet és a keskenysávú bemenet között az a 60 dB, amit mondtam elméletben, ez a gyakorlatban kb. 70 decibel, de a gyártó részéről megkívánt izoláció elválasztása az 50 decibel. Elválasztás a szélessávú bemenet és a bemeneti oldalon lévő hibridnek az izolált portján lévő lezárás között kb. 50 decibel gyakorlatban, míg ennek annál értéke nagyobban kellene, mint 35 decibel. Keskenysávú bemenet vizsgálva reflexió oldalról nagyobbnak kell lenni, mint 25 dB, a tipikus határérték az erre 30 decibel. Áteresztő tartományban kevesebbnek kell lenni, 0,4 decibel, ez a gyakorlatban 0,3 decibel, ahogy ez egy gyakorlati mérés, egyébként még a dividend alkalmával, a gyárhangolás alkalmával mérjük, ez egy üzemi mérésnek az eredménye. Áteresztő tartományban a keskenysávú bemeneten vizsgált 0,3 decibel, a záró tartományban keskenysávú bemenetről vizsgálva szempont, hogy éppen melyik mérőponton vizsgálom, de a margerek nem véletlenül vannak a kellő távolságot, tehát ezeknél a pontoknál a sárközértől viszonyítva kell. Az izoláció más oldalról megközelítve a keskenysávú bemenet és a szélessávú bemenet között szintén 50 decibel, ez a gyakorlatban általában 50 és 60 decibel közötti, és a keskenysávú bemenet és a bemeneti oldalon lévő hibrid izolált portján lévő lezárás között 20-25 decibelnek kell lenni az elválasztásnak. És a végén elérkeztünk a elektromágneses kámánba, ez a már a multireflexióknak a világa gyakorlatilag. Itt összegződik mindaz, amit ma én szerettem volna önöknek elmondani. Mégis azért vannak bizonyos gyakorlati megfontolások, hogy is kell egy kombájnás sort adni, annak érdekében, hogy optimalizált legyen például ütközések szempontjából. Általában emelkedő, mint a lottóban emelkedő számsorrendben tartunk fel, emelkedő csatornasorrendben, vagy éppen csökkenő csatornasorrendben kell felépíteni a rendszert, és semmi más miatt nincsen, mint a megfelelő kompenzáció miatt és megfelelő hangul. Finom hangolhatóság miatt kell így felépíteni a rendszert, pusztán gyakorlati megfontolás. Teljesítményviszonyokról beszéltünk, maszkkritériumoknál említettem, hogy kétféle maszka különböző. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani önöknek, még egyszer köszönöm szépen a megfelelő, és remélem, hogy nem húztam el a szeretném volna beszélni.